A kegyelemből való üdvösség egyezése a jó cselekedetekben járással. Charles Haddon Spurgeon prédikációja. Elhangzott 1891. június 28-án Londonban. Alapige, Efézusi Levél második rész, 9-10-es vers. Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék, mert az ő alkotása vagyunk, teremtetvén általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. Felhívunk figyelmeteket e két kifejezés közeli szomszédságára. Nem cselekedetekből és teremtetvén Krisztus Jézusban jó cselekedetekre. A szöveg furcsán hangzik, mert szokatlan a fülnek, hogy a jó cselekedetek az üdvösség kiérdemlő okaiként tagadva vannak, s azt követően úgy van szó róluk, mint amelyek az üdvösség nagy célját képezik. A puritánok beszéltek ortodox paradoxonokról. Nos, ha tetszik, ezt is azok közé sorolhatjátok. Bár távolról sem olyan bonyolult a dolog, hogy ilyen nevet érdemelne. Nemrég azt a feltételezett különbséget próbáltam kezelni, mely egyesek szerint fennáll a hit tana, higgy és üdvözülsz, és az újjászületés tana, s ennek szükségessége közt. Szükség néktek újonnan születnetek. Módszerem ez volt. Nem magyarázta meg a nehézségeket, melyek a logikus és metafizikus doktorok előtt jelentkeznek. De próbáltam kimutatni, hogy gyakorlatilag semmilyen nehézség sem létezik. Ha csak azokkal a nehézségekkel foglalkozunk, melyek az üdvösség útjában állnak, úgy egy sincs. Ami azon dolgokat illeti, melyek nem képeznek igazi akadályt, azokat én ott hagyom, ahol vannak. Egy szikla, ha senkinek sincs útjában, állhat ott, ahol van. Aki hisz Jézusban, újjászületett. E két dolog egyformán igaz. Kell legyen ott belül egy munkája a léleknek, de mégis, aki hisz az Úr Jézusban, örök élete van. Nos, állandó vita folyik a jó cselekedetek tana körül is. Mi azonban, ahelyett, hogy valamelyik párt oldalára állnánk, igyekszünk rálátni, hogy valóban létezik-e vitatni való, ha a Szentíráshoz tartjuk magunkat. Teljes erőnkkel hangsúlyozzuk, hogy az üdvösség nem cselekedetekből van, hogy senki se kérkedjék. De másrészt örömmel elfogadjuk és buzgón tanítjuk, hogy szentség nélkül senki sem látja meg az Urat. Ahol nincsenek jó cselekedetek, ott Isten lelke nem vett lakozást a szívben. Az a hit, mely nem terem jó gyümölcsöket, nem üdvös hit. Az nem Isten választottainak a hite. Biblia értelemben egyáltalán nem is nevezhető hitnek. S e két dolgot itt csak azért hozom fel, hogy a kezdőknek segítséget és vigasztalást nyújtsak vele. Nem titeket akarlak oktatni, kik már jó képzést nyertetek. Célom ez alkalommal a kezdők oktatása ebben a bizonyos tárgyban. Az üdvösség nem cselekedetekből van, de ugyanakkor mi, akik az isteni kegyelem tárgyai vagyunk, Krisztus Jézusban jó cselekedetekre lettünk teremtve. Ez világosan érthető a megvilágosodott hívő számára. De a kegyelemben újszülötteknek még gyenge a szemük, és nem képesek egyből felfogni az igazságokat. Mielőtt Isten Luthert kegyelmes gondviseléséből felemelte a hitből való megigazulás tanának prédikálására, az általánosan bevett nézet a vallásos emberek közt az volt, hogy az emberek cselekedetek által üdvözülnek. És ennek eredménye az volt, hogy egyáltalán igen kevés személynek volt némi jó cselekedete. A vallás annyira elferdült, hogy csupán üres külső ceremónia vagy haszontalan elkülönülés lett belőle. És ráadásul babonaság hálózta be az evangélium eredeti igazságát, úgyhogy az ember már alig tudta azt megtalálni. Az önigazultság, önerőből való megigazulás és a papok túlkapásai nem hoztak jó eredményt a vallásos tömegeknél. A búcsúk és a bűnbocsánat cédulák károsítása széltében folyt az utcákon. Mindenfelé nyilvánosan árulták őket. Ennyit kértek az egyik bűnbocsánatáért, s annyit a másikért. És ő szentsége, kit sokkal helyesebben ő szentségtelenségének lehetne nevezni, az ő római kincstára megtelt a kapott pénzekből, miket nyertek a Róma által kitalált purgatóriumban elszenvedendő büntetések elhárításáért. Luther megtanulta a szent könyvből, Isten lelke által, hogy kegyelemből tartatunk meg, hitáltal. És miután ezt megértette, annyira hatalmába kerítette ez az egyetlen igazság, hogy mennydörgő hangon folyton ezt prédikálta. Ebben a dologban való tanúskodása olyan összpontosított volt, hogy túl sok lett volna hasonló világos érthetőséget elvárni tőle minden más igazságot illetően is. Én olykor egy bikához hasonlítom őt, ki szemeit behúnyva rohan ellenfelének, melyet ledönteni akar. Hatalmas roppanással letörte a pápai babonaság kapuit. Nem látott semmit, nem akart látni semmit ezen kívül, kegyelemből van üdvösségetek, hitáltal. Igen, világos és jó munkát végzett ezen a ponton. Bármilyen hibákat követett is el bizonyos más kérdésekben. Férfias erős hangja tovább visszhangzott századokon keresztül. Megfigyeltem, hogy Luther után sok ideig szinte minden protestáns lelkipásztor prédikációja a hitből való megigazulásról szólt. Bármi volt is a textus, valahogy behozták, s központi témává tették ezt a lényeges hitcikkelyt, amelyen áll vagy bukik az egyház. Ritkán fejeztek be egy prédikációt anélkül, hogy ki ne jelentették volna, hogy az üdvösség nem cselekedetekből, hanem Jézus Krisztusban való hitből van. Egyáltalán nem hibáztatom őket egy percig sem, ellenkezőleg, inkább dicsérem őket. Jobb túl sokat, mint túl keveset szólni az evangélium központi tanáról. Az idők nagyon is igényelték, hogy azt a pontot minden érdeklődő előtt világossá tegyék. S a reformáció talaján álló prédikátorok valóban világossá is tették. A hitből való megigazolás volt az a szeg, amelyet jól be kellett verniük, s megerősítve be is kellett hajlítaniuk. S összes kalapácsaikat arra a szegre zúdították. Egyetlen más tanban sem voltak ők olyan pontosak és világosak, mint ebben. De akkor ez alapkő volt, s ennek letételében foglalatoskodtak, és jól elhelyezték, jó alapot vetettek. A fundamentum örökre szólóan, szilárdan áll. Mégis, úgy hiszem, a kijelentett igazság körét sokkal teljesebben átfogták volna, ha a megszentelődést is épp oly teljesen és világosan magyarázzák, mint a megigazolást. Jó lett volna, ha a reformációi evangélium lábai egyforma hosszúak lettek volna. Mert az egyik egy kicsit hosszabb s erősebb volt a másiknál. És ezért egy bicegés volt észlelhető. A jabók révéből feljövő győzelmes izraelihez hasonló sántítás. De mégis bicegés volt ez, amit jó lett volna kigyógyítani. Mi már túl vagyunk azon, hogy túl sokat időzzünk egy lényeges tannál, és ezért én komolyan attól tartok, hogy a mikorunkban nem prédikálunk eleget a hitből való megigazolásról. Kívánnám, hogy a lutheri idők visszatérnének, s hogy az ősi wittenbergi mennydörgések még egyszer ismét hallhatók lennének. De még boldogabb lennék, ha minden, ami gyakorlati kérdés az evangéliumban, megfelelő helyet kapna, jelentősége szerint. A beszámított, vagy nekünk tulajdonított igazság minden áron prédikálva legyen. De hadd halljunk a közölt, vagy bennünk kimunkált igazságról is. Mert mindkettő értékes áldását képezi a kegyelemnek. A kötelességeket, vagy inkább hadd mondjam így, a szent és fenséges kiváltságokat, melyeket, mint Isten gyermekei és szolgái kaptunk, ezeket is fenn kell tartani és erővel hirdetni, karöltve azon áldott igazsággal, mit e sorok szépen kifejeznek. Ki a megfeszítetre ránéz, üdvözjön azon órában. Mindenek előtt textusom első üzenetével fogok foglalkozni, amely ez. Nem cselekedetekből. Vagyis az üdvösség útjával. Nem cselekedetekből. Ez negatív leírás, de a tagadásban benne rejlik igen tisztán a pozitív állítás. Az üdvösség valami más, mint a mi tulajdon cselekedeteink. Másodszor szólni fogok az üdvösségben való járásról. Mert mi, akik megmentettünk, szentségben járunk. Mert Krisztus Jézusban jó cselekedetekre vagyunk teremtve, melyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. A szuverén Úr egyik dekrétuma ez, hogy az ő választottjai a szentség útján vezettessenek. Első rész. Először tehát az üdvösség útja negatív formában van leírva. Nem cselekedetekből. Ezt sokan kifogásolják, megütköznek benne, s elvetik. De nem tehetünk róla. Az írás nagyon is világos. Azt mondják, nem szabad megengednünk egyetlen alkalommal sem, hogy az emberek így énekeljenek. Bűnös, mit se tégy, se kicsit, se nagyot. Jézus mindent elvégzett, már jóval ezelőtt. Nagyon kifogásolták ezt a kifejezést. De úgy hiszem, ha ugyanezt az igazságot valamilyen más szavakkal fejezték volna ki, ugyanolyan ellenvetésekkel álltak volna elő. Mert inkább az igazság ellen tiltakoznak ők, mint sem a szavak ellen, melyekkel azt kifejezzük. Az ilyen embereknek alapigény is igen kifogásolható, nem cselekedetekből. Készek ők Pál apostol ellen is támadni, amiért ilyen evangéliumi hangnemben beszélt. Gyűlölik ezt a tant, hogy az üdvösség mindenestől ajándék, s a legcsekélyebb részben sem a mi érdemünkből van. Viszont mi szeretjük ezt a tant. Mi prédikáljuk, hogy az üdvösség nem cselekedetekből van. Újra és újra ismételjük ezt a tanítást, és célunk folyton ismételni, amíg csak meghalunk. Az üdvösség az Úr irgalmából van, és nem a törvény cselekedeteiből. Ha azt prédikálnánk, hogy az üdvösség cselekedetekből van, úgy sok embernek kedvében járnánk. De mivel nem tudjuk, hogy nekik egyáltalán hasznukra válna-e, ha nekik kedveznénk, ezért egy hajszálnyit sem igyekszünk kedvükben járni. Még kevésbé fogjuk visszatartani vagy félremagyarázni a Jézus Krisztus evangéliumának alapigasságát. És pedig néhány jelentős okból. Ha azt prédikálnánk a vétkeikben hallott bűnösöknek, hogy az üdvösség saját cselekedeteikből van, úgy félre kellene tennünk a kegyelem általi üdvösség útját. Nem lehet két üdvözülési mód ugyanazon emberek számára. Ha az egyikhez ragaszkodunk, gyakorlatilag tagadjuk a másikat. Nem lehet kérdéses, hogy egy vétkes ember, ha egyáltalán üdvözül, Isten irgalma által kell megmeneküljön. Az sem tagadható, hogy megváltunk és az ő apostolai is mind azt tanították, hogy hit által üdvözülünk. Az ember nyilván becsukott szemmel jár, ha nem látja be, hogy ez volt az ő tanításuk. Ha tehát én arra tanítom az embereket, hogy cselekedetek által üdvözülhetnek, gyakorlatilag azt mondom nekik, hogy a kegyelem általi üdvösség egy mitosz, egy tévedés, veszélyes tévejgés. Félretenném azt. Mert amint előbb mondtam, nem lehet két út a mennybe. Nem lehet több, csak egy. Ha a cselekedetek útját hirdetem, úgy bezártam a kegyelem útját. Ha az üdvösség érdemből van, úgy nem lehet kegyelemből. De ha nem üdvözülhetnek az emberek tisztán Isten irgalmából, úgy bizony szerencsétlen helyzetben vagyunk. Tagadni a kegyelmet valójában annyi, mint tagadni a reménységet. Hol lenne akkor mindebben valami evangélium, valami jó hír, örömüzenet? A cselekedetek által üdvösség útja egyáltalán nem is hír. Régtől fogva kiagyalta az ember, és ez általánosan jól ismert tévejgés volt századokon keresztül. Továbbá nem lehet jó hír, vagy öröm üzenet, mert semmi sincs benne, ami jó, vagy örvendetes lenne. Hogy megjutalmaznak cselekedeteinkért, ez nem több a pogányok tanításánál. A vallásos teljesítmények és érdemszerző cselekedetek általi megigazulás nem jobb a hajdani farizeizmusnál, melyre keresztény nevet ragasztottak. Ez nem méltó arra, hogy Isten lelke által legyen kijelentve, hiszen ez jól látható az ember saját gyertyájánál is. Ez a tan az Úr Jézus Krisztust gyakorlatilag semminek állítja. Mert ha az üdvösség cselekedetekből van, akkor a megváltóba vetett hit által való üdvösség felesleges, sőt ártalmas és káros. Továbbá a cselekedetek általi üdvösség útját prédikálni annyi, mint olyan utat javasolni az embereknek, melyen már eddig kudarcot vallottak. Ha a cselekedetek által akarsz üdvözülni, úgy nagyon korán kell kezdened. El kell kezdened, mielőtt vétkeznél, mert különben egyetlen bűn eldönti az egész kérdést. De te már ezelőtt rég elkezdted Isten törvényeinek a megszegését. Nem olyanokhoz szólok, akik most indulnak az úton, mert már rég elindultatok. Már jó ideje úton vagytok, ilyen vagy olyan módon. És mivel a cselekedetek útjával kezdtétek, micsoda kudarcot vallottatok már is? Van-e valaki is itt, aki állíthatja, hogy ő már üdvösséget nyert cselekedetek által az úton, ameddig már eljutott? Van-e valaki köztetek, aki bűn nélküli? Nézzetek saját életetekre! Vizsgáljátok saját lelkismereteteket! Figyeljétek szavaitokat, gondolataitokat, képzeletvilágotokat, indítékaitokat, mert mindezek számításba jönnek. Van-e egyetlen ember itt, aki csak jót cselekszik és nem vétkezik? Az írás kijelenti, hogy nincs, aki jót cselekednék, nincsen csak egy is. Mindnyájan, mint juhok eltévelyektünk, ki az ő útjára tért. Ezért az üdvösség útja nem lehet olyan út követése, melyről már oly hamar és vétkesen eltértünk. Ha olyan tökéletes lennél, mint Ádám volt, mielőtt vétkezett, úgy követhetnéd a cselekedetek útját, és biztonságban lehetnél. De nem vagy ebben a helyzetben. Ha egy el nem bukott Ádámhoz és Évához lennék küldve, úgy javasolhatnám nekik a törvény iránti engedelmesség által való üdvösség útját. De elestetek, és megromlott természetetek hajlamos a jó út elhagyására. Már maga az öldözet, melyet viseltek, mutatja, hogy szégyenbe jutottatok. A mindennapi fáradalmak, melyek kimerítenek, bizonyítják, hogy nem a paradicsomban vagytok. Az evangélium prédikálásának puszta ténye jelzi, hogy bűnös világban vagytok. Nem rendelkeztek tántoríthatatlan akarattal, amely csak a jóra hajlana. A rosszat választottátok, és folyton azt választjátok. Ezért a cselekedetek általi üdvösség útjával olyan utat ajánlanik nektek, melyen már is elestetek, és olyan feladatot adnék elétek, melyben már is tehetetlenek vagytok. És továbbá úgy gondolom, mindannyian belátjátok, hogy a jó cselekedetek általi üdvösség útja nyilvánvalóan alkalmatlan lenne jelentős többségnek közületek. Hadd tárjam elétek, milyen esetre gondolok. Értem küldenek hirtelen az éjszaka kellős közepén. Egy ember haldoklik, hirtelen roham következtében. Oda megyek az ágya széléhez, amint kérték. Még tudatánál van, de láthatóan halálküzdelemben gyötrődik. Istentelen életet élt, és itt van a halál szélén. Felesége és barátai kérik, hogy mondjak valamit neki, ami áldású lehetne. Mit mondjak? Azt mondjam neki, hogy csak is jó cselekedetek által üdvözüldet. Hol van idő a jó cselekedetekre? Hol van lehetőség rájuk? Miközben beszélek, az élet már-már elhagyja. Rám néz, lelke gyötrelmében is, ezt suttogja. Mit kell nékem cselekednem, hogy üdvözüljek? Nos, olvassam fel neki az erkölcsi törvényt? Magyarázzam neki a 10 parancsolatot? És mondjam, hogy ezeket kell megtartania? Rázna a fejét, és ezt mondaná, ezeket mind áthágtam. Ezek mind elítélnek engem. Látjátok, ha az üdvösség cselekedetekből lenne, mi mást mondhatnék neki? Semmit se tudnék rajta segíteni. Mit mondhatok? Az ember teljesen elveszett. Nincs orvossága számára. Hogyan mondhatnám neki a modern gondolkodás kegyetlen tanát, hogy saját személyes jellemén fordul meg minden? Hogyan mondhatnám, hogy semmi érték sincs a hitben, semmi segítség a lélek számára, ha valaki másra néz, legyen az akár Jézus, a nagy helyettes áldozat? Nincs egy reménysugár sem a haldokló számára a cselekedetek általi üdvösség kőkemény tanában. Ha az üdvösség cselekedetek által lenne, Urunk nem mondhatta volna a mellette haldokló gonosztevőnek, ma velem leszel a paradicsomban. Hisz ez az ember semmi cselekedetet nem tudott már végrehajtani. Kezei és lábai a keresztre voltak szegezve, és halál küzdelemben volt. Nem lehet szó cselekedetekről. Kegyelemből kell legyen az üdvösség, mindent legyőző kegyelemből. És az elsajátító eszköz a hit kell legyen, hisz különben a haldokló embernek az evangélium csak kigúnyolást és csúfolkodást jelent. Az embernek a hit szemével néznie kell és él. A haldokló bűnös bizalmát a lelkét kiadó megváltóba kell helyezze. Amint az élet kialszik, a megtérőnek Jézus halálában életet kell találnia. Nem de elég világos már, hogy a cselekedetek evangéliuma teljesen alkalmatlan egy ilyen esetre. Nos, egy evangélium, mely nem felel meg mindenkinek kivétel nélkül, nem lehet a mi Urunk Jézus Krisztus evangéliuma. Igen, hadd mondjam még világosabban. Egy evangélium, mely nem felel meg mindenkinek, az nem alkalmas senkinek. És ha megfelel bizonyos osztálynak és helyzetnek, valóban és igazán, úgy alkalmas kell legyen mindenféle osztálynak. Úgy hiszem, valamikor már elmondtam nektek, hogy egy alkalommal levelet kaptam egy kiváló arisztokrata úriembertől. Azzal a céllal írta, hogy nagyon felbosszantson s elkeserítsen vele. Azt írta, hogy amikor odakint volt Afrika partjain, olvasott egy párat prédikációmból, és úgy találta, hogy bizonyos fekete fickók odakint, bizonyos niggerek, nagyon élvezték, nagy gyönyörűségüket lelték benne. Ezért írt tehát, hogy tudassa velem, hogy igen kompetens prédikátor vagyok a niggerek számára. De én egyből megnyugodtam, és igen nagy elismerésként fogadtam a jelentést. Átéreztem, ha tudok prédikálni a négereknek, úgy tudok prédikálni bárkinek. Ha az evangélium, melyet hirdettem, megfelelt Afrika szülöttjeinek, úgy bizonnyal megfelel s alkalmas London népének is. Ha a távol levők megérthették azt, akkor ti, akik közel vagytok, szintén megértitek. Az evangélium nem azért küldetett a világba, hogy olyan hatékony gyógyszer legyen, amit csak a gazdagok vehetnek meg, vagy olyan különös varázsszó, amit csak latinul a tanultak ejthetnek ki. Az evangélium minden rendű és minden helyzetű embereknek szól. És ha bebizonyítom, hogy amit ti evangéliumnak neveztek, nem alkalmas a haldoklónak, vagy nem felel meg a tudatlannak, úgy nem a Jézus Krisztus evangéliuma az. A kegyelem általi üdvösség evangéliuma, melyet hittel kell elfogadni, alkalmas mindenféle embereknek, akikkel csak dolgunk van. A bűnös szenvedélyek, megrögzött szokások vasbilincsekbe verték embertársainkat, de az evangélium szabaddá teheti őket. Legyen bár részegség, vagy kicsapongás, vagy bármi is az a megrögzöttség, bűnös szenvedély, mely fogva tartja őket. S a próféta azt mondja az ilyenekről, megváltoztathatja a szerecsen az ő bőrét, vagy a párdot az ő foltosságát? Úgy ti is cselekedhettek jót, akik megszoktátok a gonoszt. Mi értelme van hát a párducra kiabálni, tüntesd el foltjaidat, vagy a szerecsennek cseréld ki bőrödet? Egy felsőbbrendű erőt kell működésbe hoznom, mely hatni tud a párducra és szerecsenyre, mielőtt ez megvalósulhatna. A puszta buzdításban nincs semmi erő. Buzdíthattok akárhogy egy vak embert, hogy lásson, de nem fog látni. Buzdíthattok egy megholt embert, hogy éljen, ameddig csak akartok, de nem fog életre kelni egyszerűen a ti buzdításatokra. Valami többre van szükség. A természeti romlottság erői és a bűnben való megrögzöttségek sok esetben a cselekedetek általi üdvösség tanát kizártá teszik. Úgy hiszem, ezt belátjátok. De ha kizárt, s nem jöhet szóba egy esetben, úgy nem alkalmazható senkire sem, mert csak egy evangélium létezhet. Menjetek a nagy bűnösökhöz, a börtönökbe, és nézzétek meg, mire képes a jó cselekedetek általi evangélium. Kiábrándulva fogtok onnan hazamenni, bármennyire buzgó volt is előadásotok. Te menjetek, és szóljatok az ingyen kegyelemről, s a halálba menő szeretetről, s a véren szertett bocsánatról, s a könnytől ázott szemek, a bűnvallások, a bocsánatért szálló sóhajok mind azt fogják bizonyítani, hogy nem beszéltetek hiába. Aztán, kedves barátaim, ha az emberekhez úgy megyünk, hogy cselekedetek általi üdvösséget prédikáljunk nekik, úgy olyan üdvözülési módot prédikálunk, mely mindnyájuk számára lehetetlen, a törvény tökéletessége miatt. Mik a jó cselekedetek, hogy kiérdemelhetnék a mennyet? Mik a jó cselekedetek, hogy örök életet biztosíthatnak? Ezek nem olyan könnyű dolgok, mint ahogy azt egyesek elképzelik. Tökéletesen tisztáknak, folytonosaknak és kifogásolhatatlanoknak kell lenniük. Az Úr törvénye tökéletes. Elítél egy gondolatot, sőt még egy pillantást is bűncselekménynek minősít. Aki asszonyra tekint paráznaság kívánságával, már is paráználkodott vele az ő szívében. Isten törvénye a 10 parancsolatban többet jelent a szavak puszta jelentésénél. Az ember egész erkölcsi beállítottságára, indítékaira és gondolatvilágára is kiterjednek. Ne képzeld, hogy csak a külső cselekedetekre vonatkozik. Bár magában foglalja a külső megnyilvánulásokat, de igazi valójában a 10 parancs mindegyike lelki jellegű. A szív mélyére hatolnak, és leleplezik a lélek legbensőbb részeit. Minél inkább megírti egy ember a törvényt, annál inkább elítéltnek érzi magát általa, és annál kevésbé tetszeleg magának azt képzelve, hogy ő úgy, amint van, mindig is képes lesz azt sértetlenül megtartani. Ilyen szennyes kezekkel, mint a miénk, hogyan tudnánk tiszta munkát végezni? Ilyen tisztátalan szívvel hogyan lehetnénk az úton tökéletesek? A természet nem juthat feljebb saját szintjénél, és ami a szívből származik, nem lehet jobb a szív természeténél, az pedig csalárdabb mindennél és gonosz. Isten törvénye egységet alkot. Ha valamelyik ponton megszeged, úgy megszegted azt mindenestől. Ha egy 100 láncszemből álló láncban 99 láncszem hibátlan, de van benne valahol egyetlen láncszem, mely túl gyenge a ráhelyezett súly számára, a teher épp oly biztosan le fog esni, mintha 20 hibás láncszem lenne benne. Isten tökéletes törvényének egyetlen megtörése az egész ellen törvényszegést jelent. Ahhoz, hogy cselekedetek által üdvözülhess, teljesen tökéletesnek kell lenned. Folytonos engedelmességet kell tanúsítanod a törvény iránt, és ez az engedelmesség örömmel, szívesen kell történjék, mert ez a foglalat az első törvénytáblának. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, és teljes lelkedből, és teljes erődből. Képes vagy erre? Elbízakodott ember, mondd, megmérted-e erkölcsi erődet ilyen magas és mégis igazságos elvárásokkal szemben? S mondd, eddig megfelelőnek bizonyultál a feladatnak? Aztán itt van a második tábla foglalata. Szerest fele barátodat, mint magadat. Megpróbáltad-e valaha ezt tenni? Fele barátodat úgy szeretni, mint magadat. Néha meg lehet, kissé kedvesebb voltál, s olykor önzetlen. De elérted-e a mércét, melyről itt szó van? Szeretni fele barátodat, mint önmagad. Az emberek iránti szereteted egyenlő volt-e a magad iránt tanúsított szereteteddel? Én nem gondolom, hogy az út feléig is eljutottál volna. Nos, amit a törvény mond, azoknak mondja, akik törvény alatt vannak. És ha mindezt neked mondja, és nem vagy képes megfelelni elvárásainak, hogyan remélheted, hogy élni fogsz általa? Amikor valaki elbukik a törvény megtartásában, azt a törvény elítéli. S a törvénynek a büntetése, más szóval annak átka, rázúdul, jogosan, mint ami megilleti őt. Aki a törvény alatt van, az annak átka alatt van. A törvény csak ezt mondhatja neked, te engem áthágtál, nos, meg kell halnod ezért. Olvasd el a Mózes 5. könyvében leírt átkokat, és ne feledd, hogy mindezek terejád vannak kimondva. Nézd a tüzet, mit látott Mózes, és remegj, reszkess, kétségbe ess. És ismét, kedves barátaim, ha a cselekedetek általi üdvösséget prédikáljuk, úgy az emberek elméjét elvonjuk legnagyobb szükségük átérzésétől. Itt van egy személy, aki rettenetes betegségben szenved, de ki lehet gyógyítani? Operálni kell, a kést használni. De ha én ehelyett tisztálkodási szabályokat írnék elő neki, meg általános higiéniát, úgy meg lehet valami jót tennék neki. De eközben nem lenne tekintettel fő bajára, betegsége tovább terjedne, és halálát okozná. Mit kell hát tennem, ha orvos vagyok? Nem de azt, hogy mindenek előtt komolyan értesítsem, s meggyőzzem őt arról, hogy komoly operációra van szükség, s ennek alá kell vetnie magát? Minden egyéb jó lesz a maga idejében, sőt, szükséges is, de semmivel sem szabad figyelmét elvonnom a legnagyobb bajról, mi életét fenyegeti. A bűnössel tudatni kell, hogy újjá kell születnie, hogy természete romlott, és hogy a romlott természetnek el kell pusztulnia, s egy új természet kell benne létrejöjjön. Elméjét erre kell irányítani. Új teremtéssé kell lennie Krisztus Jézusban. S ha örökké csak cselekvésre ösztönzöm, hogy így szerezze meg üdvösségét, úgy elvonom tekintetét a bűn belső romlottságáról, ami a dolog gyökerét képezi. Uraim, ha valamit vétkeznétek országunk kormánya ellen, s vétkeseknek találnának, s halálra ítélnének, úgy legelső dolgom veletek szemben az lenne, hogy meggyőzzelek, s rávegyelek, kérjetek bocsánatot a királynőtől. Bemehetnék hozzátok a cellába, s mondhatnám, hogy szeretném, ha tisztességesebben öltözködnétek, hogy elolvassatok egy pár könyvet, vagy tanuljatok valamiféle tudományt. S ez mind jó lenne. De a legelső dolog, amire égetően szükségetek lenne, az, hogy a halálos ítéletet elhárítsák. Nos, kedves hallgatóim, buzdítlak benneteket, hogy tegyetek meg mindent, ami tisztességes, ami helyes és jó. De van valami, ami még ennél is szükségesebb. Arra van szükségetek, hogy a bűntől megtisztuljatok Krisztus drága vérében. Szívetekben meg kell újulnotok a Szentlélek által, és gondolataitokat ezekre a dolgokra kell tereljétek. Mindenek előtt és főképpen az Úr Jézusra van szükségetek. Estve kérlek, hogy ő rá nézzetek. Nem merlek titeket ilyen vagy olyan cselekedetre buzítani, nehogy ezzel elvonjam figyelmeteket Krisztustól. A törvény általi megigazolás prédikálásának semmi ereje sincs az emberek felett. Azok a gyülekezetek, melyeket így oktatnak, általában gondatlanok, világiasak és testi szórakozásra adják magukat. Akik cselekedetekről hallanak, úgy érzik, hogy ők eleget tettek, és nincs szükségük azok gyakorlására. Az ilyen tanításban semmi sincs, ami aggodalmat vagy vágyakozást keltene, semmi, ami a lélek mélyéig hatolna. Semmi isteni nincs benne, semmi természet feletti, semmi, ami valójában felemelni az elesettet, megvigasztalná a csüggedőt, lelkesíteni a kegyest. Kenet nélkül, élet nélkül és tűz nélkül való törvénypredikálás ez. Annyi, mint tanzenét fújni a sántáknak, vagy tornára serkenteni a holttesteket. Ennek igazságát mi mind tényként ismerjük, és ezért nem fogjuk újra megismételni a kísérletet. Azt hiszem, ha elkezdjük a cselekedetekből való üdvösséget prédikálni, ezzel büszkeségre fogunk egyeseket bátorítani, másokban meg kétségbeesést fogunk kelteni. E tanítás folytán sokan úgy gondolnák, hogy ők elég jól előhaladtak már másokhoz képest, és ezért hirtelen hamis reménységben ringatnák magukat. De mások, tudva, hogy messze elmaradtak a többiektől, úgy vélnék, hogy számukra nincs semmi reménység, s így kétségbeesetten megtorpannának. Micsoda gyakorlati hasznot jelenthetne hát ez? Egyeseket még felfúvalkodottabbá tenni, másokat meg még gonoszabbakká. A rajtuk erőt vevő kétségbeesés folytán. De a legrosszabb az, hogy ezzel elvonnánk őket Jézustól. A mi dolgunk, testvéreim, magasra tartani, magasra emelni az Úr Jézus Krisztust. Mi célból halt meg ő, ha az emberek üdvözülhetnek saját cselekedeteik által is? Felesleges volt a kereszten függnie, ha a mi érdemeink útján üdvözülhetünk. Miképpen tudott a nagy Isten megengedni, sőt elrendelni egy ilyen halált, ha üdvözülhetünk saját érdemeink által? Miért volt hát az ő vér verejtékezése? Miért szegezték át kezeit és lábait? Miért a kiáltás, Éli, Éli, lama, sabaktáni, ha mind megmenthetjük magunkat? De nem így van. Nem mentetitek meg magatokat saját erőfeszítésetekkel. És ezért kell hozzátok jönnünk, s csak ezt az egy dolgot hangoztatnunk, hogy ő benne vetett hit által kell üdvözüljetek, kit Isten engesztelő áldozatul rendelt a bűnért. Szükségetek van Isten szeretetére, szükségetek van a Szentlélek erejére, szükségetek van, hogy új életre keltsen benneteket, szükségetek van támogatására, hogy fussatok az ő parancsolatainak útján. Egy szóval, mindenre szükségetek van, mielőtt Krisztushoz jöttök. És mindent, amire csak szükségetek van, benne találtok meg, és csak is benne, egyedül. Önmagatokból semmire sincs szükségetek. Átkutathatjátok, átfürkészhetitek, és felforgathatjátok újra és újra bűnös természetetek szemétdombját, de ott sohasem fogjátok megtalálni az üdvösség drága gyöngyét. Az a nagyértékű drága gyöngy az Úrban van. Aki azért vette fel az emberi természetet, azért élt, azért szeretett, azért halt meg és támadott fel, hogy megváltsa az embereket a bukásból, és minden bűntől, mely annak következtében történt. Ó, bárcsak önmagatoktól elfordítanátok tekinteteteket egyszer s mindenkorra. Isten őrizzen, hogy az igehirdető valami mást tárjon elétek a megfeszített megváltón kívül. Őt kell magasra tartanunk, mint ahogy Mózes felemelt a rézkélyt a pusztában, felszólítva mindenkit, hogy oda nézzenek és éljenek. Arról beszélni a hitetlen embereknek, hogy lehetséges saját cselekedeteik által üdvözülniük, annyi, mint az örök élettől távol tartani őket. Mindaz, amire a természeti élet képes, sosem lesz elég egy magasabb természet létrehozására. Bárhogy is gyakorolja magát a természet, sosem emelheti magát egy lelki szintre. A legjobb teljesítményű ló sem válhat teljesítményével emberré. A legjobb életvitelt folytató újjá nem született ember sem képes ezáltal új teremtéssé válni. Újjászületésre van tehát szükség. És ez hit által történik, nem cselekedetek által. Hinni Jézusban. Ez a bemeneteli kapu az új életre, és más bejárat nincs. Ha mi, igehirdetők, bármilyen módon más út keresésére késztetnénk titeket, ezzel eltérítenénk benneteket az egyetlen bemeneteltől, és ez lelketek örök veszteségével járna. Amint rettegünk ettől, úgy egyre jobban és jobban eltökéljük, hogy a kereszthez ragaszkodunk, és csak is a kereszthez, és újra ezt kiáltjuk, higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz. Isten őrizzen, hogy az erényről vagy emberiességről szóló értekezéseink visszatartsanak benneteket az Úr Jézushoz való folyamodástól, hogy ő adjon nektek nyugodalmat, életet és szentséget. Azt szeretnénk, hogy egész gondolatvilágotok, minden gondolatotok a Golgotán függjön, azon a csodás személyen, akinek sebei a fán elvéreztek, gyógyulást szerezve a bűn sebeire, és akinek a halála a hívők számára annak a nagy gonosz erőnek a halálát képezi, mely egykor fogságban tartotta őket. Ennyit most erről a tárgyról, amelyet sohasem meríthetünk ki eléggé, s amelyet folyton hirdetnünk kell, amíg csak élet és lehelet lesz bennünk, mert erre folyton szükség lesz, amíg a földön olyan bűnösök élnek, kiknek üdvösségre van szükségük. Második fejezet. De most immár tárgyunknak a második fontos részéhez érkezünk, és pedig az üdvösségben való járáshoz. Akik Krisztusban hittek, és a lélek munkájának tárgyai lettek, azok most újjá lettek teremtve Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket Isten előre elkészített, hogy azokban járjunk. Isten azt kívánja, hogy az ő népe gazdag legyen, bővelkedjék jó cselekedetekben. Az ő fő célja az, hogy olyan népet hozzon létre, mely alkalmas a vele való közösségre, egy szent népet, akikkel közösséget vállalhat az időben és az örökkévalóságban. Nem csak azt kívánja, hogy jó cselekedeteket teremjünk, hanem hogy bővelkedjünk is bennük. És nem is akárhogyan, hanem hogy a legmagasabb fokon bővelkedjünk bennük. Azt kívánja, hogy legyünk az ő követői, mint szeretett gyermekek, hogy bírjuk ugyanazokat az erkölcsi tulajdonságokat a földön, amelyekkel a mi atyánk bír a mennyben. Nincsen-e megírva? Legyetek azért tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok tökéletes. Ó, bárcsak egy gyönyörteljes céltól mérhető távolságra lennénk. Figyeljétek meg igényben először azt, hogy van egy új teremtés. Egyik költőnk régen kijelentette, hogy a becsületes ember Isten legkiválóbb műve. Ez így éppen nem igaz. Ez csak akkor igaz, ha a becsületes szónak határozottan lelki értelmet adunk. A keresztény ember azonban valóban Istennek legfenségesebb műve. A második teremtés produktuma. Az elsőnél az ember elesett és megrontotta teremtőinek a művét. De az új teremtésben ő, aki mindent újjá tesz, újjá teremt bennünket. Nos, az emberi faj újjáteremtésének a célja a megszentelődés, Isten dicsőségére. Nem az elbukott Ádám képére lettél újjáteremtve, hanem a második Ádám hasonlatosságára. Nem azért lettél újjáteremtve, hogy vétkezz. Ez elképzelhetetlen. Az új természet nem vétkezik, mert Istentől született. Az új élet egy élő és romolhatatlan mag, mely él és megmarad örökké. A régi természet vétkezik, és folyton vétkezni fog. De az új élet Istentől van, és naponta küzd a bűn és a régi természet ellen, és kitartóan halad, törekszik előre minden érték után, ami csak szent, igaz és tökéletes. Ösztönei mind a tökéletes szentség felé vonzódnak. A régi természet nem szeret imádkozni, de az új természet oly természetes készséggel imádkozik, mint ahogyan mi lélegzünk. A régi természet zúgolódik, de az új természet énekel és dicséri Istent benső indítékból. A régi természet a test után megy, mert test, de az új természet a lélek dolgait keresi, mert lelki. Nos, ha egyáltalán újjá születtetek, úgy szentségre születtetek újjá. Ha újjá lettetek teremtve, úgy jó cselekedetekre lettetek újjá teremtve. Ha nem így van nálunk, akkor vallásunk csupán látszat. Ez az új teremtés Krisztussal van kapcsolatban, mert azt olvastuk igénkben, teremtetvén Krisztus Jézusban. Mi vagyunk a szőlővesszők, ő a szőlőtő, melyből növekszünk. Életed és minden gyümölcstermű erőd a Krisztussal való egységedben rejlik. Nem csak újjáteremtett vagy, hanem Krisztus Jézusba lettél teremtve. Ez a változás nem csupán egy alacsonyabb természetből, egy magasabb formába történik, hanem a Krisztustól való idegenségből, a Krisztussal való egységbe. Teremtmények voltunk az első Ádámban is, de új teremtettségünk a második Ádámban van. Szeretteim, ha azok vagytok, akiknek valljátok magatokat lenni, úgy egyek vagytok Jézussal, azon éltető egységnél fogva, mely feloldhatatlan. És ebből az egységből jó cselekedetek fakadnak. Amint egyé válsz a felkent megváltóval, az ő kenete téged is szolgálatra rendel. és az ő szabadítása az engedelmesség útján vezérel. Mindenképpen gyümölcs kell teremjen azon az ágon, mely életteljesen ama gyümölcsöző alanyba, Jézus Krisztusba van oltva, ki folyton azt cselekedte, amik az ő atya előtt kedvesek voltak. Jó cselekedeteink Krisztussal való egységünkből kell fakadjanak, a belévetett hitünk folytán. Tőle függünk és rá támaszkodunk, hogy szentté tegyen minket. Tőle függünk, hogy megőrizzen minket a szentségben. Legyőzzük a bűnt a bárány vére által. Szentségre törekszünk, mert Krisztus szeretete szorongat minket. A Krisztus iránti szeretet a késztető ok, hogy félretegyük egymás után a felismert bűnöket, és ez ad erőt nekünk, és képesít követni az egyik erényt a másik után. És a szeretet, amint lánggal ég, a szívet áthevíti, és így formálódik az ő saját természetére. Láttatok már egy darab vasat a tűzbe téve, egészen feketén vagy rozsdásan, és a tűzben fokozatosan áthevül, és vörössé válik, és amint áttüzesedik, ledobja rozsda foltjait, míg végül oly fehérnek és fényesnek látszik maga is, mint a tűz, melyben hevül. Isten szeretetének hatása, amint kiárad a szívbe a Szentlélek által, ilyen, hogy leégeti a bűn és romlottság rozsdáit, pikkelyeit, és Isten iránti tiszta szeretetté válunk, Isten irántunk érzett szeretetének ereje folytán, mely egyre jobban uralmába veszi egész lényünket. Ezen kívül ez a szeretet arra késztet, hogy türelmes követői legyünk Krisztusnak. Tudjátok, mit jelent ez? Krisztus követése, egy csodálatos könyv erről a témáról, melyet minden egyes kereszténynek el kell olvasni. Megvannak a hibái, de kiválóságai igen számosak. De ne csak a könyvet olvassuk, hanem írjuk azt újból életünkre és jellemünkre, törekedve mindenben Jézushoz hasonlítani. Jó dolog feltenni odahaza a kérdést, mit tenne Jézus? Így 10 szőrszálhasogató kérdésből 9 nyomban megoldódna erkölcsi bonyodalmainkat illetően. Amikor nem tudod, mit tégy, és a törvény nem tűnik elég világosnak a kérdésben, mondd ezt, mit tenne Jézus? Így áll tehát a helyzet. Azzal, hogy Krisztusba lettél teremtve, életedben meg fog nyilvánulni a benne vetett hit, iránta való szeretet és az ő követése vagy imitálása. És mindezek azt eszközlik, hogy a jó cselekedetek létrejöjjenek benned. Krisztus Jézusban jó cselekedetekre lettél teremtve. Jegyezd meg, hogy e jó cselekedetekre való teremtés az isteni döntés vagy dekrétum tárgyát képezi, amelyeket eleve elrendelt az Isten, hogy azokban járjunk. Ez Isten dekrétuma. Örök életre vagyok-e rendelve? Erre megfelel a másik kérdés. Jó cselekedetekben való járásra lettem-e rendelve? Nos, ha jó cselekedetekre lettem rendelve, akkor azokban járok, és Isten dekrétuma nyilvánvalóan megvalósul bennem. De ha a kereszténynek való magamat, eljárok egy istentiszteleti helyre, és magamat biztonsággal vigasztalom, miközben bűnben élek, akkor nyilvánvalóan nincs olyan elrendelés, hogy én jó cselekedetekben járjak, mert én másképpen élek, mint ahogy azon elrendelés késztetett volna, hogy éljek. Ó, szeretteim! Isten örök tanácsvégzése az, hogy az ő népét szentté tegye. Értsetek egyet e döntéssel, újjáteremtett akaratotok szabadságával, és újjászületett szívetek gyönyörködésével. Munkálkodjatok együtt Isten akaratával. Akkor a kísértésekkel való kemény küzdelmek között, melyek úgy kívülről, mint belülről érnek benneteket, joggal vethetitek meg lábatokat a predesztináció dekrétumán. Mivel Isten döntése, hogy én Krisztusban újjáteremtett lényként jó cselekedetekkel teljes legyek, ilyen leszek, régi természetem dacára és lelki gyengességeim ellenére is. Mint Isten új teremtményében, az elrendelés dekrétuma megvalósul bennem, környezetem dacára, körülményeimből fakadó kísértéseim ellenére, bárhogy is ellene szegüljön ennek az ördög. Isten eleve elrendelte, hogy mi jó cselekedetekben járjunk, és ezekben fogunk járni, az ő szent lelke fenntartó erejétől támogatva. Így tehát, kedves barátaim, ezek a cselekedetek meg kellenek legyenek a keresztényben. Ezek nem a gyökerét, hanem a gyümölcsét képezik az üdvösségének. Nem a hívő üdvösségére vezető utat jelentik, hanem ezek képezik és tükrözik az ő járását az üdvösség útján. Ahol egy fában egészséges élet van, ott a fa gyümölcsözik saját neme szerint. Hasonló módon, ha Isten újjáteremtve jóvá tette természetünket, a gyümölcs is jó lesz. De ha a gyümölcs rossz, ez azért van, mert a fa az, ami mindig is volt, rossz fa. A Krisztusban újjáteremtett emberek arra vágynak, hogy megszabaduljanak minden egyes bűntől. Bár vétkezünk, de nem szeretjük a bűnt. A bűn olykor erőt vesz rajtunk szomorúságunkra, és egyféle halál számunkra azt érezni, hogy bűnbe jutottunk. Mégsem fog uralkodni felettünk a bűn, mert nem vagyunk törvény alatt, hanem kegyelem alatt, és ezért legyőzzük és diadalmaskodunk felette. Krisztussal való egységünk eredménye a megszentelődés kell legyen. Mi közössége van Krisztusnak Béliállal? Milyen egyessége lehet neki a bűnt szerető emberekkel? Hogyan lehet a világból való és a világot szerető emberekről azt mondani, hogy tagjai a fejnek, ki a mennyben van, az ő tökéletes dicsőségében? Testvéreim, ez ige erejében, és különösen a Krisztussal való egységünk erejében nekünk igyekeznünk, törekednünk kell naponként előre haladni a jó cselekedetekben, amelyeket eleve elrendelt az Isten, hogy azokban járjunk. Mert a járás nem csak kitartást, hanem előhaladást jelent. Erőről erőre kell jutnunk a szentségben. Többet és jobban kell tennünk. Mit teszel Jézusért? Tegyél kétszer annyit. Ha nevének ismeretét terjeszted odakünn, a munkát végezd mindkét kezeddel. Ha igazságosan élsz, igyekezz minden maradványát eltávolítani a jellemedben maradt bűnnek, hogy Isten nevét még inkább megdicsőíthesd. És végül, ezt kell legyen mindennapi gyakorlatunk, hogy azokban járjunk. A jó cselekedetek nem ünnepi kedvtelést kell jelentsenek, hanem mindennapi hivatást. Nem csak alkalmanként kell beléjük merülnünk, hanem életünk alaphangját és irányát kell képezzék. Ó, mondja valaki, ez kemény beszéd. Azt mondod, nos, ezzel csak azt árod fel és teszed világossá, amiről a prédikáció első részében szóltam. Ugye látod már, milyen lehetetlen, hogy ezen jó cselekedetek által üdvözülhess. Ám ha üdvösségre jutottál, ha elnyerted a jelenlegi üdvösséget, ha már most Isten gyermeke vagy, ha üdbizonyosság és biztonság tudat tölt el, úgy kérlek az Isten iránti szeretetedre, az ő Krisztusra iránt érzett hálátosságodra. Add rá magad mindarra, ami igaz, jó, tiszta és méltányos. Légy előmozdítója mindannak, ami a mértékletességgel, igazsággal, méltányossággal és kegyességgel kapcsolatos. És úgy ragyognak ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Isten szent lelke helyezze pecsétként a prédikációt az ő gyermekeinek szívére, a Krisztusért. Amen.